úgy tűnik, hogy csökkentik a munkaidőt Spanyolországban, legalábbis kedden erről döntött a kormány. Persze ezt még majd meg kell szavazni. Ennek mekkora esélye van? Mert úgy tűnik, hogy nem egyértelműen üdvözli mindenki, vagy minden szereplő ezt a döntést.
Valóban, ez így van, és az, hogy rátérjünk a kérdés lényegére, érdemes egy kicsit a politikai kontextust is megérteni. Spanyolországban 2023 óta egy baloldali, szélsőbaloldali kisebbségi kormány van, amely kisebb pártok külső támogatásával együtt tud többséget szerezni egy-egy törvényjavaslat elfogadásához. Mi azt jelenti, hogy ugyan az alkotmányos szabályok miatt maga a kormány megléte az stabil, de törvényeket azért csak nagyon nehezen tud átírni. Éppen ezért mindig próbál olyan javaslatokat, vagy olyan témákat szerezni, amely egyrészt népszerű a lakosság körében, másrészt még a partnereinek is, illetve hát nyilván még az ellenfeleinek is nehéz erre nemet mondani.
Most ez a kérdés, ha egyik oldalról nézem, nagyon jó, rövidebb lesz a munkaidő, illetve hát még vannak itt egyéb döntések is ezen belül, tehát azért valami módon a munkavállalók jogait szélesíti. Viszont a vállalkozóknak nem biztos, hogy egyértelműen öröm ez, és hát ugye őket is képviselik a parlamentben.
Ez így van, viszont két dolgot érdemes megérteni. Ugye a mostani spanyol kormányzat nem ápol különösebben jó viszonyt a munkáltatói érdekképviseletekkel, és hát főleg a nagyobb vállalatokat. Tehát több egymásnak rohanás is volt már az utóbbi időszakban, és azért aki a mostani kormánypártoknak az egyik potenciális szavazó rétege, azok pontosan ugye a munkavállalók. Úgyhogy ebből a két megfontolásból kell kiindulni, hogy miért hozhatott be egy ilyen javaslatot a mostani spanyol kormány, illetve hogyha a politikai vita terét nézzük, akkor azért ott is a kiállni a munkavállalók érdekei mellett, hogy nekik jobb legyen, az egy politikailag hasznosabb álláspont, mint hogyha valaki a munkáltatókat védeni. Ebben az a nagy bökkenő amúgy, hogy éppen a nagyvállalkozók azok, vagy hát a nagyvállalatok azok, akiket kevésbé érint, pont a Santander Banknak az elnöke nyilatkozott erről, hogy a világ egyik legnagyobb bankja, a spanyolországi székhelyen, hogy náluk tulajdonképpen már most is hasonló munkaidő szabályok vannak, tehát őket ez kevésbé érinti, viszont a kis és középvállalkozók azok igenis meg tudják inni ennek a döntésnek a levét.
Egyébként ugye, ha azt nézzük, hogy különböző típusú vállalkozások, különböző iparágakban, különböző szektorokban másképp reagálhatnak erre. Itt most arra gondolok, hogy egy irodában, vagy akár egy szalag mellett ott nagyon jól be lehet osztani ezt az időt, de mondjuk a vendéglátóiparban, csak hogy egy olyat mondjak, ami vagy a turizmusban, ahol ugye eleve a munkaidő nem pont úgy működik, mint egy 8-tól 4-ig állásban, ott problémát okozhat. Spanyolországban is ez az a szektor, ami a leginkább ellenzi ezt, vagy akinek a leginkább fáj ez a döntés, vagy fájhat.
Így van, az egyik szektor az pontosan a turizmus, és azt is tudni kell, hogy Spanyolországban ez továbbra is a legnagyobb húzóágazat. Viszont azt is érdemes tudni, hogy az utóbbi pár évben, tehát a Covid utáni időszakban elkezdett európai átlag felett is növekedni a munkahelyek száma, tehát munkahelyeket teremteni, és abból is csökkent az egyébként továbbra is Európa egyik legmagasabb, sőt legmagasabb munkanélküliségi rátája, de itt abból indul ki a kormány, hogy még így is, hogyha probléma alakul ki ebből, illetve ez nem minden vállalkozót érint jól, ez még mindig kompenzálni tudja ez eddigi növekedési szint az esetleges problémákat.
Sokan a költségekről beszélnek, hogy ugye ez a heti 2,5 óra munkaidő csökkentés vagy mérséklés, ez jelentős plusz költségekkel jár. Emellett érvelnek emberek, hogy ez nagyon sok. És mekkora összegre teszik ezt a plusz költséget?
Abszolút az egyik legfontosabb ellenér, nyilván itt a munkáltatói oldalról is, de nem csak a munkáltatók részéről, hogy ez drágítani fogja a termelést, drágítani fogja a szolgáltatásokat, illetve hát ez majd inflációt is generál. És hát másik oldalon meg ugye ott vannak a mellette szóló érvek, amik leginkább abból indulnak ki, hogy inkább ez emelni fogja a termelékenységet, mert hogy akkor majd a munkavállalók sokkal többet és motiváltabban fognak dolgozni. Meglátjuk, hogy ez majd hogy mint lesz. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy át fog menni ez a törvényjavaslat, mert még egy körben meg kell tárgyalni a kormánynak, és majd azután kerül a parlament elé. És a parlamentben nem csak például a nagy jobboldali ellenzéki párt mondta, hogy éppen azért, mert hogy a munkáltatók nem támogatják, illetve ennek vannak az előadásai kockázatai, nem valószínű, hogy támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot, de még olyanok sem, mondták biztosra, hogy megszavazzák, akik egyébként a kormány mellett szoktak szavazni. Úgyhogy még meglátjuk, hogy mi lesz ebből a törvényjavaslatból.
Ugye Yolanda Díaz, munkaügyi miniszter, paradigmaváltásnak nevezte ezt az intézkedést, és hát az utóbbi 40 évben nem született ilyen léptékű döntés, legalábbis ezt mondta a törvényjavaslat kihirdetésekor. Ez a munkaügyi reform, amiről ő beszél, az mit jelent pontosan? Gondolom nem csak erről szól, emellett még egyéb ötleteket is behoztak.
Hát ugye, ami a spanyol munkaerőpiacnak az egyik nagy problémája, pláne leginkább szociális oldalról, az, hogy nagyon sok határozott idejű, rövid lejáratú munkaszerződés van, és ezeket próbálnák meg minél inkább átterelni a határozatlan idejű munkaszerződések irányába. Illetve a másik nagyon fontos probléma, ez továbbra is probléma, az, hogy a fiataloknak a munkavállalása. Ugye ezt említettem, hogy 10% körül van most is a munkanélküliség Spanyolországban. Ez a fiatalok esetében ez továbbra is 25% körüli, ami megint csak a legmagasabbnak számít az Európai Unióban. Hogy ebben próbálnak meg folyamatosan a spanyol kormányok intézkedéseket tenni, hogy minél inkább a fiatalok is beléphessenek a munkaerőpiacra, illetve ott minél inkább határozottan idejű munkaszerződéseik lehessenek.
Ugye itt az új törvény tervezet szigorítana a munkaidő nyilvántartáson, és megnövelte a kiszabható bírságok mértékét is, valamint ugye ezbe az új javaslatba vagy törvénytervezetben szerepel a munkaidőn kívüli digitális lekapcsolódáshoz való jog, aminek megszegése szintén pénzbírsággal sújtható. Ez mit jelent?
Az, hogy a munkaidőn túl minél kevésbé vegyék igénybe a munkáltatók, a munkavállalókat itt a digitális eszközökön keresztül. Tehát az, hogy vagy ne kelljen válaszolni munkaidő után egy e-mailre, vagy valamilyen WhatsApp üzenetre. Mert hogy ez benne van a spanyol gondolkodásban, hogy egyébként is ez alapvetően védi a munkavállalókat a spanyol jogszabályok. Nem tudom, például azt is érdekes lehet, hogy itt, amikor fizetésekről beszélünk, akkor itt 22 hónapi fizetés is megjelenik a munkavállalóknál. Illetve pont továbbra is ez egyik oka annak, hogy miért kötnek nehezen határozatlan idejű munkaszerződéseket a munkavállalókkal a cégek, mert hogy ha valaki egyszer már munkavállaló, akkor azt onnan nagyon nehéz elbocsátani.
És akkor egy ilyen határozott idejű szerződés esetében is valami módon akár időarányosan ki kell fizetni a plusz két havi járandóságot? Tehát a 13. és 14. havi fizetés?
Igen, időarányosan így van. Valamikor ez beépítik az összeget a havi juttatásba, tehát 12 hónapban fizetik ki a teljes éves, vagy hát az időszaki fizetést, vagy pedig plusz két havi fizetést kapnak. És még egy dolog, amit még is érdekes megemlíteni, szintén hasonló ez a probléma dinamika, például a minimálbér emelése. Volt minimálbér emelés Spanyolországban, 4,4%-kal emelkedett 2025. január 1-től a minimálbér. Ezt szintén úgy fogadta el a kormány, hogy ezt csak a szakszervezetek támogatták. Azt kell tudni, hogy Spanyolországban két nagy szakszervezet van, mind a kettő a két kormánypártnak a kvázi befolyási övezetébe tartozik. És azért is volt szükség a minimálbér emelése, mert az átlagbér 60%-ához szeretné közelíteni a kormány a minimálbért. És ez megint csak átvezet egy másik problémához, ez pedig ugye itt a megélhetési kérdések és ezen belül is a lakhatás kérdése. Hogy megkérdezik a spanyolokat, hogy miket tartanak a legfontosabb problémának, akkor az egyik a munkanélküliség, a másik pedig a lakhatás. El vannak szállva mind az albérleti árak, mind pedig nyilván a lakására, tehát hogy valaki tulajdont akar venni annak az ára is. Tehát ma egy fiatalnak gyakorlatilag lehetetlenség az, hogy normál fizetésből saját lakáshoz jusson. Nyilván ebben is próbál segíteni az, hogy legalább a minimálbéreket valamennyire emelik.
És hát ugye itt Spanyolországban, és most már kicsit távolodunk az alaptémától, de szerintem ugye, ha elmondta ezeket a problémákat, hogy a Spanyolország nagyon népszerű turisztikai célpont. Gondolom azokban a városokban, mondjuk a fővárosban, vagy a regionális fővárosokban még nagyobb probléma ez a rövid távú lakáskiadás. Ezt több helyen szabályozták. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? Tehát csökkentette ez a bérleti díjakat?
Ugye két alapvető probléma van. Az egyik, amit ön is említett, ezek a turisztikai kiadású lakások. Ez leginkább igen a turista célpontoknál jelent problémát, ott harapóznak el leginkább, és itt folyamatosan jönnek be azok a szabályozások, amelyek korlátozzák, nem adják ki az új engedélyeket. Ugye leginkább Barcelona gyakorlatilag, hogyha valaki elmegy Barcelonába, ott a városközpont az kiürült, nem laknak ott barcelonaiak, szinte csak turisztikai lakások vannak. Úgyhogy ez némileg szabadít fel helyeket is, mármint hogy lakásokat, hogy albérletbe lehessen adni. De ugye itt van egy másik probléma, ami talán magyar fejjel kicsit nehezen érthető meg, ez pedig a lakásfoglalások kérdése. Nagyon sok kvázi illegális lakásfoglaló van, illetve nagyon sok olyan van, akinek lejárt a bérleti szerződése, nem költözött ki a lakásából. A spanyol jogszabályok, a baloldali kormányoknak ez egy tipikus politikája, nem a tulajdonost védik, hanem azokat, akik elfoglalták a lakásokat. Éppen ezért bizalomhiány van tulajdonosokban, hogy kiadják a lakásokat. Itt a lakáspiacon is igyekszik valamelyest segíteni a kormány, de itt olyan intézkedések, hogy például, hogyha ezt elfogadják azt az új törvényt, hogy Európai Unió kívüli állampolgárok például korlátozva lesz az, hogy mennyi lakást birtokolhatnak és mennyi lakást vehetnek meg.